Szeretettel köszöntöm Önöket, én Szeledi Anett vagyok, és a csend hangjának az első töredékével érkeztem a mai estén Önöknek, és ezt is egy érdekes módon, mert a modern fizikának a törvényszerűségeit használtam fel a csend hangjának az értelmezéséhez, és abból voltam le következtetéseket. Ugye a fizikai síkon a hangokat tudjuk érzékelni. Ahhoz, hogy egy hangot érzékelni tudjunk, szükség van egy hangforrásra és egy hangközvetítő közegre. A magasabb síkokon rezgések formájában tudjuk érzékelni ugyanezeket, illetve minél magasabb síkon később fény formájában tudjuk érzékelni. Elhoztam ezt a képet, ez Annie Besantnak a Tudat kibontakozása című művéből való, és azért választottam ezt, mert ez nagyon jól mutatja, hogy az egyes síkokhoz az egyes elemek hogyan társulnak. Lehet látni, hogy egészen a manaszig rezgésként érzékeljük mondjuk ugye a hangokat, a manasztól fölfelé egészen az ádi síkig pedig fények formájába. Tehát ahhoz, hogy egy rezgést érzékeljünk, mindenképpen szükségben egy hangforrásra és egy hangközvetítő közegre. A hangforrás, az a monádunk, a hangközvetítő közeg pedig az egyes testeink, amit ott a jobb oldali ábrán lehet látni, a fizikai testünk, az éterikus testünk, mentális testünk, kauzális testünk, és az egyéb felsőbb testeink. Próbáltam megvizsgálni azt is, hogy a fizikai síkon hogyan működik a hang, mert ebből egy következtetés lehet levonni, hogy maga a rezgés is hogyan működik. Ezek a kis pálcika emberek a közegnek egy meghatározott részecskéjét próbálják ábrázolni. Ezen belül is a középső kis részecske az, amelyet a hangforrás mozgásba hoz. Miközben mozgásba hozza, kimozdul az egyensúlyi állapotából, és hogyha feltételezzük, hogy a baloldali irány a hangnak a terjedés iránya, akkor a baloldali kis részecskét meg fogja mozdítani, viszont vannak visszahúzó erők, ezért ezt a részecskét az egyensúlyi állapotába vissza fogja állítani. Viszont mivel az energia még rendelkezésére áll, ebből az egyensúlyi állapotából a tehetetlenségi törvény miatt újra ki fog mozdulni, és ezt a mozgást egészen, ezt az ingázó mozgást addig fogja folytatni, amíg a súrlódás következtében ez az energia el nem nyelődik. Ezt a mozgást rezgő mozgásnak nevezzük, és mivel a térben tovább terjed hullámmozgás formájában, ezt a többit az hullámmozgásnak is nevezzük, az alsó képek, ezek nagyon szépen ábrázolják, hogy például rugalmas közegben, amilyen a levegő, vagy amilyen a víz, van egy ilyen illúzió, hogy ezek hullámok formájába terjednek tovább ezek a rezgések, de tulajdonképpen a függőleges síkon próbálja visszanyerni a részecske az egyensúlyi állapotát. Próbáltam azt is megvizsgálni, hogy maga a hallás az hogyan működik. Ehhez hoztam ezt az egyszerű kis ábrát, hogyha egy hangvilát megrezegtetünk, akkor a mozgása a levegőben sűrűsödés, a részecskékben sűrűsödés, illetve ritkulást hoz létre. Ezek a sűrűsödések, illetve a ritkulások, ezek nyomásingadozást váltanak ki a levegőbe, a nyomásingadozás az eljut a dobhártyánkig, és a dobhártyánkon egy ingerületen keresztül eljut az agyunkba, és ott hangérzet fog kialakulni. És nagyon érdekes az, és azért érdekes az a jobb oldali kis képecske, mert itt a fülünk mögött található az a koponyának egy sziklacsont nevű része, amely azért érdekes, mivel hogyha az ajnalcsakránk, a homlokcsakránk egyre jobban működik, akkor ez egy energiacsatornán keresztül szoros kapcsolatban áll egymással, és a tisztán érzés képességnek ez itt tulajdonképpen a fizikai testen a szerve. Tehát van egy ilyen fizikai kísérlet, hogyha bedugaszolják a fülüket vattával, és megfognak egy hangvillát, tehát olyan módon, hogy ne halljanak egyáltalán hangokat, megfognak egy hangvillát, és egy kicsit megrezegtetik, és hozzáérintik ehhez a sziklacsonthoz, akkor is hangot fognak hallani, hogyha a fülük teljesen hangmentesen el volt zárulva. Minél jobban halad előre az ember bocsánat, hogy a picit izgulok, igyekszem leküzdeni az izgulásomat, egy kicsit nehezen megy. Ez a sziklacsont egyre érzékenyebb lesz, és nem csak a hangokat, hanem a rezgéseket is egyre jobban képes lesz tulajdonképpen értelmezni az agy. Mivel már képességekről beszéltem, és a Csendhallgató is már az első bekezdéseibe a zitikről, vagy más néven a szitikre utal, ezért összegyűjtettem egy pár alacsonyabb és magasabb itit. Itt láthatják például a telekinetikát, telepátiát, tisztállátást, a tisztáhallást, és a tisztáhallásnak egy sokkal magasabb képessége az a land formájában az a kis ábra, ami tulajdonképpen a néma beszélő, vagy a csend hangja tulajdonképpen a monádnak az a képessége, amiről én itt a mai este szeretnék önöknek jobban beszélni. Ezeknek a képességeknek vannak viszont veszélyeik, amire felhívja az olvasó vagy a tanítványnak a figyelmét. És hogyha valaki nem elég, tehát az érzelmei nem elég tiszták, nem elég fegyelmezettek, akkor beleesett több veszélybe is, például az önítség állapotába. Biztosan ismernek önök is olyan embereket, akik azt gondolják magukról, hogyha rendelkezésükre áll bármelyiken alacsonyabb képesség, hogy valami különleges küldetéssel érkeztek ide, mivel azt látják, hogy maguk körül többnyire az emberek többségében ez a képesség szunnyad, biztos nekik kell valami különleges küldetésbe tölteniük. Általában nem így van, tehát a képesség ez igazából eszközként szolgál, és ennek az eszköznek a megfelelő felhasználási módját kell megtalálnunk. A tudatlanság ugyanígy egy fontos veszély, mert például a tisztállátás és a tisztáhallás esetében belekerülhetünk abba a veszélybe, hogy olyan magasabb, vagy a mentálség alacsonyabb régióin, illetve az asztalség alacsonyabb régióin olyan entitásokat szólítunk meg, akik esetleg félrevezetnek bennünket. Úgyhogy én olvastam Reher Lászlónak a Teozófiai Panoráma című könyvét, és az ő gondolata igazán megragadtak engem, mivel ő hívja föl a figyelmet arra, hogy ezek a képességek megfelelő erőfeszítéssel, türelemmel kifejleszthetőek, viszont óriási veszélyt jelent az magába, hogyha idő előtt felébreszti az ember őket. Ez az ábra egy intelligens és kulturált virági embernek igazából a tudatállapotait mutatja meg. Maga az ábra Powellnek a Kauzális Test című könyvéből van kivéve. A felső kis háromszög azt a monádot próbálja szimbolizálni. Az alsó monasz az, ami tulajdonképpen teljesen tudatos, a felső monasz egy félig felébredt állapotba található, és a buddhi az éppen hogy csak ébredezik. Jól láthatják azt a szaggatott vonalat az A1, B1 és M között, ezt a kauzális testet próbálja szimbolizálni. A csend hangja megemlít 7 hangot. Tehát említettem már az elején, hogy monádnak van egy különleges képessége, ami által egy rezgő mozgást képes kifejteni. Ennek a rezgő mozgásnak, hogyha a tanítvány ennek a tudatára ébred, és elkezd azon gondolkodni, hogy mire való, hogyan tudja felhasználni a saját maga fejlődése érdekében, akkor 7 hang lesz az, ami a kezdeti fejlődésénél meg fog szólalni. A csalogány az, tehát ezt is egy példával tudom önöknek elmagyarázni, ez olyan, mint amikor egy kisgyerek próbál járni, tanulni, vagy nem inkább azt mondom, amikor beszélni tanul. Tehát amikor a csecsemő beszélni tanul, akkor eleinte ugye még csak gagyorászik, aztán később már képes szavakat kimondani, aztán idővel 2-3 évesen már tud mondatokat kifejezni, és a legvégén, amikor már óvodás, akkor képes akár énekelni, hangokat is kiadni. Na ezt próbálja például kifejezni a csalogánynak a dala. A következő állapot az az, később vissza fogok erre utalni, ami igazából itt jobb oldalon látható a citerához hasonló, amikor már képes önmaga különböző hangokat kifejezni. Tehát nem csak énekelni tud, hanem mondjuk úgy, hogy van már neki egy egész szimfonikus zenekara, és különböző hangokat, egyszerűbb hangokat a saját énekhangja, beszédhangja, énekhangja mellett képes ezzel a képességgel kifejezni. Aztán ezt követően a Nácsipra is vissza fogok még utalni a későbbiek folytán. A Nácsip azért is különleges, mert ez már egy tiszta hangot képvisel, egy tiszta zenei hangot képvisel, és később ez egy trombita harsogással fog változni, ami megerősödik, majd egy rezonancia következtében, ami olyan, mint egy viharfelhőnek a morajlás, és a legvégén pedig ez a hang elhal. Erről szeretnék most egy kicsit így bővebben beszélni, de mielőtt tovább mennénk, megemlíteném önöknek a három gerincscsatornát, ami ezen a beavatási folyamaton rendkívül fontossággal bír, hiszen van egy középső, a szuszhuma, illetve van egy inda, ez a női aspektusa, és van a pingala, ami pedig a férfi aspektusa. Az érdekes ebben, hogy az inda és a pingala egy fél hanggal magasabb, illetve mélyebb, mint a központi energiacsatorna. Hát az első csarnok jól ábrázolja ezt a képet, ahova a tanítvány érkezik. Ezen a szinten kigyűjtöttem azokat az érzelmi, illetve fontos dolgokat, amit ennek a kapunak az átlépése előtt megfelelően már gyakorolni kell, ilyen a gondolatellenőrzés, a tisztaság, az őszintesség, az együttérzés. Ez az ábra Saint-Germainnek a munkájából található, illetve onnan vettem ki. A férfi alak a tanítványt próbálja jelképezni, a női alak pedig Ízisz, igazából ez indát képviseli. A szamadkövűes beavatások során az indán keresztül érkezik egy nagyobb energiaáramlás, ami a magasabb, az alacsonyabb, a magasabb rezgések alá fogja besorolni az alacsonyabb rezgéseket. Akkor látható még ott az oltáron a kehely, amit igazából az egész kauzális testet próbálja jelképezni, illetve nagyon fontos a felső kis téglalapok, amelyek 6 szintet és a korona a 7. szintet képviseli. És ahhoz, hogy megértsük, hogy éppen mit csinált ott az a férfi alak, illetve a női alak az előző képen, egy kicsit beszélnék ezeknek a fizikai törvényszerűségéről is. A felső ábrán egy tiszta zenei hangot látunk, ami, hogy összehasonlítunk egy zajjal és a dörejjel, akkor az a különbség, hogy egy tiszta zenei hang esetében meghatározott periodicitással ugyanazok a hanghullámok meghatározott időben ismétlődnek. Viszont a zajnál és a dörejnél nem lehet periodicitást megfigyelni. Ugyanezt a párhuzamot lehet megfigyelni az embereknek az érzelmei esetében is. Tehát egy pozitív érzelem esetében egy tiszta zene hanggal periodicitással fejezhető ki egy szeretet, egy boldogság. A negatív érzelmek esetében viszont nincsen periodicitás, ezeknél ilyen diszharmonikus rezgések alakulnak ki. Az érzelmeknek ugye van árnyalata, illetve hangmagassága is. Itt azt próbáltam ábrázolni, hogy akár egy haragot, hogy a bizonyos szinteken fel lehet emelni, akár boldogságá is, illetve a frekvencia is emelkedik, hogyha a piros ábrát nézik egészen a liláig, akkor lentről, föntről lefelé a frekvencia nő. Tehát minden magasabb egy hangnak a frekvenciája, annál gyorsabban rezeg az adott hanghullám. Hoztam önöknek egy érdekességet is, ezt a fénykutatók végezték el, ez a fizikai testnek a testérképezése, és igazából 700 önkéntesen végezték el ezt a testérképet, és kimutatták különböző filmeket, olvasmányokat, azonos olvasmányokat olvastak el, illetve vetítettek le nekik, és ezen keresztül kimutatták ezt, hogy meghatározott érzelme ugyanazon a helyen váltanak ki bennük hatásokat. Például lehet látni, igen. Tehát például a haragnak, a dünek, félelem, az undor, akkor a száj az, ami erősebben megjelenik. A boldogság az egész testre hat. A szomorúság esetében, ugye ott is inkább a felső testnél vált ki, meglepetés ott a felső fejé részen, depresszió érdekes még, illetve a közömbösség esetében ugye semmi sem látszik. Arra próbáltam ezekkel utalni, hogy ezen a szinten igazából a tanítványnak az a feladata, hogy ezt a rezgő mozgást ugye az indán keresztül fogja kifejteni, már képes használni ezt a rezgő mozgást tudatosan, már képes akár vele beszélni, képes vele énekelni, van akár egy egész hangversenyterme is, ezek különböző erőket jelentenek, különböző erőknek az intenzitását jelenti, és így ezen az indán keresztül képes hatni az asztrális testére, és az a feladata, hogy az alsó asztrálistól egészen a felső asztrálisig rendezze igazából csatasorba a testeit, hogy közelítsenek ezek a hangjai, tehát a diszharmonikus hangjai, és megfelelő periodicitást kapjanak. Ez látható itt, hogy ennek a hosszú-hosszú munkának az lesz az eredménye, hogy az alsó manasz az teljesen felébred, és a felső manasz is félig tudatosságot nyer, és a buti is már igazából ébredezik. Ez egy összefoglaló táblázat erről az állapotról. Itt igazából a személyiségnek az a dolga, hogy a fizikai életét megszervezze. Mint már mondtam, hogy az önkontroll nagyon fontos itt. Nagyon fontos például az, hogy az érzelmeit introspekció által tudja rendezni önmagába, tehát az önmegismerést jelent. A legapróbb színárnyalatokig képes legyen például akár a negatív, akár a pozitív érzelmeit besorolni. És ez is nagyon fontos, mert én például azt is megfigyeltem, hogy az egyes állatövi jegyek is hatással vannak arra, hogy az egyes hónapokban melyik pozitív, illetve melyik negatív érzelmek jönnek inkább elő. Tehát lehet így tudatosan koncentrálni, hogy azokat az érzelmeket próbáljuk meg jobban uralni. Ja igen, itt ugye az indát használja a torokcsakra. Ezen a szinten nagyon gyakori az például, hogyha, és azért nem is érdemes, hogy visszautaljak ugye a korábbi veszélyekre, ezeket a képességeket, ezeket az alacsonyabb képességeket, itthiket felébreszteni, illetve magasabb erőket lehívni, mert amikor az ember ezzel a rezgő mozgással dolgozik, akkor mivel nagyon sok még a diszharmonikus rezgése, nagyon sok az, ami nincsen periodicitása, biztos, hogy ki fog hatni az érzelmi testén keresztül a fizikaira is, és az pedig egy betegséget fog benne okozni. Tehát megjelenik a torokcsakra, és többnyire ugye ezek a felső légúti betegségek, ezek eléggé jelentősek. Alapvetően a próba tanítványnak illetve a segédszerpapnak az állapotát, a keresztény egyházban a segédszerpapnak az állapotát mutatja. Ugye a szeretés az annyira nem is fontos. A második csarnok, ez egy ábra nagyon jól mutatja ezt az állapotot. Ez az az állapot, amelynek a végén el kell érnie azt, hogy a buddhia már felébred, és igazából ki fog lépni a tudatlanságnak a csarnokából, az első csarnok a tudatlanságnak a csarnoka, a második csarnok pedig a tudásé, a tanulásnak a csarnoka. Az első csarnokban még az érzelmekkel foglalkozott, itt már a mentális testével fog foglalkozni, és különböző képességeken kell dolgoznia, hogy tovább lépessen a bölcsesség csarnokába, mint például a megkülönböztető képesség, világi dolgok iránti közömbösség, az elmének az ellenőrzése, test érzékek ellenőrzése, tolerancia, állhatatosság, kitartás, hit, az egyensúly. És nagyon fontos, és igazából talán ez tartja az emberben a reményt is, a vágy a felszabadulás iránt. Ez az ábra a jobb oldali oroszlán, az igazából a személyiségre utal, a baloldali oroszlán pedig az egyéniséget takarja. A személyiség nem azért fekete, mert hogy itt nem rendelkezik megfelelő tisztasággal a próbatanítvány, hanem arra próbál utalni, hogy ő egy sokkal korlátozottabb tudatállapotban van jelen, mint maga az egyénisége. És igazából ebből a korlátozott tudatállapotból kell majd a csarnok vége felé kilépnie. Ahhoz, hogy ezt hogyan működik, beszélek majd az interferenciás kioltásról. Viszont nagyon fontos, hogy a tanítvány ugyanazt, amit az érzelmi testével végig dolgozott, az ugyanazt meg kell ismételni a mentális testével kapcsolatosan is. Tehát ezt a rezgő mozgást most már nem az indán, hanem a pingalán fogja, a férfi aspektuson keresztül fogja működtetni, és úgy, ahogy az érzelmi testét már összhangzatba hozta, ugyanezt fogja a mentális testével is végig dolgozni, ugyanis az összes szintjén. Nagyon érdekes az, hogy az egyes létsíkok egymásra merőleges állapotban vannak, és itt utalok vissza erre az interferenciás kioltásra, mivel hogyha két hanghullám, tehát hogyha egy hanghullám visszatükröződik egy merőleges felületről, akkor önmagának a reciproka lesz. Tehát azt jelenti, hogy ezekben a pontokban ez egy kicsit pontatlan, mert ugyanakkor a hullámoknak kellene lennie. Ahol a két hullám találkozik, ott kioltja egymást, és ott nincsen hang. Tehát tulajdonképpen, hogyha a próbatanítvány eléri azt az állapotot, hogy az érzelmi test és a mentális testek képes egy összhangzatot már kinyilvánítani, akkor létre fog jönni majd ez az interferenciás kioltás, és nem lesz igazából jel. Ez fogja ezt a másik tudatállapotot eredményezni. Illetve egy nagyon fontos dolgot gyakorolnia kell még itt a tanítványnak, ez mégpedig az, hogy nem elég az, hogy kialakította az érzelmi és mentális összhangzatát, hanem az, hogy tudnia kell például a különböző rezgéseket is egymástól függetlenül mozgatni. Például az ételtestét függetlenül mozgatni az érzelmi testétől, vagy a mentáltestét. És ez azért nagyon fontos, mert ezt az interferenciás kioltást csak úgy lehet létrehozni, hogyha a buddhikusat az asztrálissal párhuzamba fogja kifejezni. Látható is ez a kis vonal, és azt már nem a pingalán, hanem a szusfú, ezt sose tudom, köszönöm. Ez is egy kis összefoglaló táblázat. Az érzelmi életén is ugye továbbra is dolgozik. Igazából az ismétlés a sose át, tehát ezen a szinten is ugyanúgy foglalkoznia kell az önismerettel, ugyanúgy gyakorolnia kell az önfegyelmezést, a gondolatainak az ellenőrzését. De viszont itt már az elmén való uralkodást is, és nem szabad például annak a csapdájába esni, hogy tehát a tanulást túlzott mértékben használja, ugyanis mindegyik tudatállapot emelkedéssel együtt jár egy intelligencia szint emelkedés is. Tehát egy sokkal homályosabb állapotból, egy éberebb állapotba kerül, és akár ez is egy csábító forrás lehet, ami eltéríti az útjától. Említettem ugye azt, hogy a pingalán keresztül ez a férfi aspektus, sárga a színe, és ez az elfogadott tanítványnak a szintje, és a katolikus vallásban pedig a szerkapnak felel meg. Hát a harmadik csarnok az híven kapta ezt a kis szívecskés ábrát, ugyanis itt már többnyire nem magával a rezgéssel, hanem a fénnyel foglalkozik a tanítvány. Ezekkel a dolgokkal kell a harmadik csarnokban megküzdeni, ez a bölcsességnek a csarnoka, vágy az élet után a formai világban, vágy az élet után a forma nélküli világban, gőg, ingerékenység, illúzió, ezeken kell uralkodnia. Itt is ugyanúgy, ahogy az oroszlánok esetében a jobb oldali gyertya, az jelképezi a személyiséget, a bal oldali pedig az egyéniséget jelképezi. A korábbi ábrákban ott a vízelemmel, a földelemmel és a vízelemmel kellett neki foglalkoznia, itt a tűzelem fog megjelenni. Igazából, hogyha eléri azt a hangtalan állapotot, és megvan az érzelmi és mentális testében az összhangzat, akkor a kundalini erő fog hát megfelelő szintig felemelkedni, és ez az az örök élettüze, amit itt a főnix madár, ugye az újjászületéstől való megváltás próbálja elképezni. Ahhoz, hogy értsük, hogy itt neki mit kell tennie, fontos a rezonanciának a fogalma. És ez a jobb oldali kis ábra például a nádcsípoknak a rezonátor szerepét próbálja így bemutatni, ezek gyönyörű szép színusz hullámok, és ezért is jók a nádcsípok jó rezonátorként. Egy nagyon egyszerű kis példával lehet a rezonanciát megmagyarázni, az például a hintának az esete, hogyha például valakit beültetünk a hintába, és azonos intenzitással kis lökéseket megfelelő időben adunk neki, akkor az a kis energia igazából egyre magasabbra fogja lendíteni azt a hintát. Tehát ez a cél tulajdonképpen, hogy a monád ugyanazzal a kis intenzitással egyre nagyobb energiákat képes legyen kinyilvánítani. Ettől lesz az a trombita hang igazából majd viharfelhő, és a később attól a nagy energiaáramlástól fog majd az egész összeállni úgy, hogy tiszta jelként tudjon végigmenni az egész testén. És akkor ez már a negyedik beavatásnak az állapotait próbálja ábrázolni. Ez ugye a papnak a szintje már. Itt egy teljesen felébredt felső manaszról beszélünk. Azon dolgozik továbbra is, hogy egy kicsit tovább emeli már a tudatát, és az atmától egészen az éterikus testén fogja, tehát elhallgattatja tulajdonképpen az éterikus test, nem, az éterikus testét és az atmikus testét fogja használni, hogy a szusumát kifejezze, illetve azon azt a rezgő mozgást, és az érzelmi és a mentális testét fogja igazából önkontroll alatt tartani, hogy azt az energiát jól tudja kifejezni. Ennek lesz az eredménye az, hogy a buddhi egyre jobban föl fog ébredni, illetve már az atma is felébred, illetve vannak ennek már következő fokozata is. A végeredménye az, hogy egy második fokon felébredt krisztusi egyesülés létrejöjjön a buddhikus szinten, és innentől kezdve már nem rezgésekkel fog a továbbiakban dolgozni, hanem magával a fénynek az energiájával. Itt is hoztam egy kis összefoglalót. Tehát már nem az érzelmi életét, hanem a mentális életét kell neki megszervezni a magasabb síkon, az atmával és az akaratnak a kifejezésével foglalkozik. Tudásnak a megadása, a feladat, ugye a tűz elemmel foglalkozik, az éterikus erő az a szusfumna, mély kék a színe, és ez a negyedik beavatás az arhátnak a szintje. Hogyha ő ezt az energiát megfelelőképpen mozgatja, akkor a legvégső állapotban el kell érnie azt a szintet, hogy a felső manasz igazából teljesen egybeolvad, és a kundalini erő tüzével, igazából ez az, ami össze fogja olvasztani az egészet, megszűnik ezek az alsóbb szintjei, és sokkal jobban tud már majd az egyéniségével a felsőbb szellemi szintjeivel foglalkozni. És akkor engedjék meg, hogy felolvassak egy rövid részt a csend hangjából. Amikor a tanítvány behuny szemmel, süket füllel, zárt szájjal és orral lát, hall, szavol és ízlel, amikor a négy érzéke összeolvad, és kész arra, hogy az ötödikbe, a belső érzékbe átmenjen, akkor elérkezett a negyedik fokozatra. És az ötödiken, ó gondolatai gyilkosa, újra meg kell ölnöd mindent, hogy többé fel ne támadjanak. Tarts távol gondolataidat minden külső tárgytól, minden külső látványtól. Tarts vissza a belső képeket, nehogy lelked világosságára sötét árnyékot vessenek. Ekkor dáranában vagy, a hatodik fokozaton. Ha már átmentél a hetedikbe, ó boldog lény, akkor nem látod többé a szent hármat, mert magad leszel e három. Önmagad és az elme egymás mellett ikerként, a magasban pedig ott ragyog a csillag, amely fölé törekedsz. A három, amely dicsőségben és kimondhatatlan üdvben lakozik, mája világában immár elvesztette nevét. Egyetlen csillagá lett, tűzzé, amely ég, de nem perzsel, azon tűzzé, amely a láng upáthíja. És ez, ó győztes jogi, az, amit az emberek gyájának neveznek, szamáthi igazi előhírnöke. És most éned az énbe olvad, tenn magadba, elmerülve abban az énben, amelyből kezdetben kisugároztál. Hol van most az egyéniséged, Lanu? Hol van a Lanu maga? A szikra az, amely eltűnt a lángban, a csepp az óceánban, a mindig meglévő sugár az, amely a mindenné az örök sugárzássá lett. És most, Lanu, te vagy a cselekvő és a néző, a sugárzó és a sugárzás, a fény a hangban, és a hang a fényben. megismerted az öt akadályt, te áldott. Győzedelmeskedtél rajtuk, ó, a hatodik mestere, az igazság négy fajtájának átadója. Belőled jön a világosság, amely rájuk hol, ó, te, aki tanítvány voltál, de most már tanító vagy. És az igazság-e fajtái? Nem mentél keresztül, minden nyomorúság ismeretén, az első igazság. Nem győzted le már a királyát Csínél, a gyülekezés kapujánál, második igazság. A harmadik kapuban nem ölted-e meg a bűn, hogy elérd a harmadik igazságot. Nem léptél-e Taóra, az ösvényre, amely a tudáshoz vezet, negyedik igazság. És most pihenj a bódifa árnyékában, amely minden tudás betetőzése, mert tudd meg, hogy a szamátinál a hibátlan látomás állapotának mestere vagy. Íme te lettél a világosság, te lettél a hang, magad vagy önmagad mestere és istene. Magad vagy keresésed tárgya, a meg nem szűnő hang, amely végtelen időkön át zeng, amely változatlan és bűntőlmentes, a hét hang, egységes hang van, a csend hangja. Om, tat, szat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ha esetleg van kérdésük, akkor megpróbálok válaszolni rá. Igen? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy olyan nagy állami non-profit Kft-nél dolgozom, aki megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat. És van is egy olyan személyes tapasztalatom, egy ismerősöm, aki elvesztette a látását, viszont a hallás az egyre jobban megerősödött. Kifejezetten megerősödött ez a szikla csontja, és képes volt, mint ahogy a denevérekben mérik az egyes távolságokat, ezen keresztül érzékelte maga körül a tárgyakat. Tehát szerintem erősíti. De nekem van egy ilyen tapasztalatom, de irodalomban, ha tudtok, akkor egy kis segítséget. Igazából szerintem ez talán igen, mert hogyha a rezgéseket például jobban tudja érzékelni, az pedig igazából a tisztán érzésnek a képessége az, ami legelőször kifejlődik, ami szükséges, akkor nem feltétlenül kell, hogy ezen az úton elinduljon ahhoz, hogy például tisztálásom, vagy lássam, hogy az öt érzékszerve mindegyik működjön. A legfontosabb az, hogy a rezgéseket tudja érzékelni, és azokat megtanulja igazából önmagán keresztül kifejezni. Nem. Nem. Igazából a rezgés ugye egy közegen keresztül vezetődik át. A fizikai síkon, a rugalmas közegeken a hang az, ami közvetítődik, a szilárd tárgyakon pedig a rezgés. Igazából a fizikai sík fölött már csak a rezgések vannak egészen a butikus síkig.
Ezzel még érdemes egy kicsit végig gondolni, hogy az öt érzékszervünk, az tulajdonképpen milyen képességekkel kapcsolatos. Azt szokták mondani, hogy van egy ilyen beosztás, hogy az ízek az ízlelés az a fizikai mondjuk, hogy világgal szorosabb kapcsolatot, a szaglás az az érzelmi, az asztrális világgal kapcsolatos. Na most a tapintás az a konkrét mentális, tehát a logikus gondolkodással kapcsolatos, ugyanakkor a látás az a elvont mentális, tehát az átfogó dolgokkal kapcsolatos, és a hallás az a legmélyebb, az pedig már az intuíció. Nem annyira van hozzákötve konkrét témához, hanem mondjuk egy egészet lehet hallani. Igaz, hogy kihallhatunk egy zenekarból egy egyetlen hangszert is, de az egészet is tudjuk érzékelni. Ugyanakkor például a látásra még úgy, ahogy a tapintásra kizárt dolog, hogy az egészet érzékeljük, akkor csak részletek vannak. Na most ilyen esetben, hogyha valaki ezeket a képességeket, vagy ezek közül valamit elveszít, nyilvánvalóan ennek valami olyan oka van, amit miért neki most meg kell tanulni, a többi érzékszervel valamit kezdeni, és még valamit, hogy egyáltalán szembenézni saját magával. Na most hát ez a legnehezebb, mert valaki például megvakul, gyerekkorában látott, és aztán megvakul, hát ez egy nagyon komoly lelki problémákat okoz, azt hiszem, mert többen ismernek olyanokat, akik ezzel szembesültek, és nagyon kevés az olyan, aki ezt igazán abban az adott életében fel tudja oldani. Tehát nem a sorsüldözött, meg egyéb ilyen magatartást fogadja, hanem kihasználja a többit. Na most hát ez például egy nagyon komoly karmikus leszke. És nagyon érdekes, a múlt században élt egy német hölgy, a Helen Keller, aki a tapintáson kívül minden érzékszervét, nem az ízlelés, meg talán a szaglás meg volt, de látás nem volt, hallás nem volt, beszélni nem tudott. És egy segítőre akart, aki aztán egy tapintáson keresztül megpróbálta vele kommunikálni. Lényeg az, hogy odáig eljutottak, hogy még könyvet is írt a lelki folyamatairól, meg a tapasztalatairól. Tehát ez megint az, hogy amikor nincsenek meg az érzékszervek, és automatikusan benne úszunk valamibe, hanem oda kell figyelni valamire, hát ez egy nagyon komoly lecke. Gondoljunk csak arra, hogy valaki elveszíti a látását, vagy elveszíti a hallását, most nem a zenei hallásra gondolok, hanem az akusztikus hallása, tehát süketlen például, akkor abban a csendben kell neki valahogy eligazolni.
De annak van fogalma arról, hogy ez mi volt, amit...
Ha van, és hogyha úgy született, akkor...
De ez a kérdésem, hogy ha például valaki tök süketlen születi, az képes a csend hangját hallani?
Valamilyen módon, hát akkor... Azt hiszem, hogy egészen ritka eset az, amikor semmi, a hallás központ az teljesen lebénul, mert ha máshogy nem a csontvezetéseit, amit az Anett említett, ez a bizonyos csonton keresztül valami érzékelés csak történik, akkor egy picit átmegy a tapintás oldalra is egy kicsit az érzékelés. De hát ezek egy-egy függő dolgok, amiket azt hiszem, hogy nem lehet általánosítani. Egy adott embernél kell valahogy megpróbálni felfogni, feldolgozni, hogy az illetőnek mit kell ebből tanulni. Ez mind olyan jelenség, amiből valakinek az életfeladata adott szakaszán, ebből tanulni kell.
De ezek, amiket mondtál, ezek fizikai
módszerek. Nem csak.
De ami nem fizikai, az az igazán érdekes. De az, hogy mondjuk egy valami jobb lesz a hallása, vagy egy süketnek élesebb lesz azon a szaglása, ezek fizikai pótlások, nem is. De a nem fizikai, az az igazán érdekes, hogy az hogy működhet. Tehát, hogy az képesebb egy lelki emberré válni, vagy egy lelkileg érzékenyebb, érző, ezotérikusan meghalló válni, könnyebben esetleg.
Nem biztos, hogy könnyebb. Én azt hiszem, hogy itt nagy csapda az, hogy sorsüldözöttnek minősíti saját magát, hogy élete tragédiája, stb. És akkor ebből kimászni, ebből a gödörből, ez egy nagyon kemény feladat.
Nem biztos. Hát, aki úgy születik, annak ez természetes. Én süket születőtől is hallottam azt, hogy boldog, hogy nem kell hallgatni a munkatársaságot.
Van ilyen betülete is a dolog, persze.
Nem adná a csendet semmiért. Mert azt sem tudja, hogy mi az a zene, de jó érzi magát.
Más valakinek van valami?
Egy prózai a kérdés, hogy voltak a képek mellett ilyen nagy betűk.
Igen, azok a szamatkőves beavatásokat jelképezik, ugyanaz igazából, mint a katolikus vallásnál, a szerpapa, a szerpapa, ugyanazokat akarja csak rövidítve. Az az arhátnak már az állapota. A negyedik beavatást elért.
Még azt jelenti, hogy az volt a papnál a kézzelátétel, a jó kézzelátétel rossz, ezt nem fejtette meg neki, hogy kézzelátétellel ez hogy befolyásolható, hogy hogy végezhető.
Elméletileg én azt olvastam erről, hogy a püspök az, aki olajja bekenni a papnak a kezét, hogy ez az egyik beavatási szertartás, és akkor megnyílnak olyan csatornák a kezein, energiacsatornák a kezein keresztül, hogy ezeket a finomabb energiákat már át tudja rajta vezetni. Például másik úton, ami a szabadkőműves út, ott kifejezetten olyan gyakorlatok vannak, ami a kézben az energia áramlást segíti elő. Hát igazából, tehát azon a szinten, hogyha ide teszi a kezét, akkor egy ilyen melegedő energiát lehet már körülötte érzékelni. Vagy például, hogyha van valakinek tisztánlátó képessége, akkor ilyen kis örvényeket fog látni. Az új begyeknél is vannak apró pici csakrák, és azoknak az energia intenzitását kis örvényekként lehet látni.
Színes?
Nem. Fényként. Nem tudom, hogy milyen színe van. Fényként. Színes fény? Oké. Okay. Odáig nem jutott.
Szóval valaki is lehet tisztánlátó, ez is minden. Csak ez neki az örvényeket nem látja.
Éppen az, hogy az örvényeket fogja érzékelni, mert
optikailag
ezeket nem lehet látni. Tehát a szemünk erre nem alkalmas.
Hát akkor meg mindegy, hogy színes.
Elképzelhető színes, nem tudom megerősíteni.
Egyébként pedig a színeket azt nyugodtan hozzá lehet kapcsolni a rezgésekhez, mert az optikai sávban, tehát amit látunk, ott is a színek és a rezgések frekvenciái, azok szoros kapcsolatban vannak egymással. Tehát most meg vannak ezek a ilyen űrhajós, meg egyéb ilyen csillagászati képek, a úgynevezett hamis színezéssel, mert azok a rész érzékelők például a röntgensugárzást, vagy gammasugárzást, vagy egyebet észlelnek, de azt átfordítják optikailag érzékelhető formára, hogy egyáltalán észlelni lehessen abban a vizsgált területen, hogy milyen változás, egyáltalán mik vannak különbözőségek. Tehát ebből a szempontból a színlátás az tulajdonképpen csak egy, hát hogy a napi tapasztalatban valahogy ezt használjuk, de végeredményben a rezgéseknek a frekvenciája ahhoz kötődik teljes egyértelműen. A szemünk az csak egy oktávot lát, tehát az infravörös, illetve mondjuk ugye a sötétvöröstől a halvány világig körülbelül. És ez egy oktáv. A frekvenciában éppen a 800, egyébként a hullámhozban a 800 nanométer, a 400 nanométer, tehát most tessék frekvenciában kitalálni, hogy ez mennyi. De a lényeg az, hogy ennyit látunk, és se alattok, se fölöttem szemmel. Ugyanakkor ezek az érzékelések, amiről itt az előadás is szólt, ezek viszont nem a fizikai rezgésekre vonatkoznak elsősorban.
Én igen, hogy egyszerűen szokták is mondani, hogy gyakorlatilag az a szín, amit egy adott tárgy visszaver. Tehát amit elnyel, tehát hogy ebből állnak a színek. Most ahhoz kapcsolódva, amit nem mondasz.
Például.
Hogy gyakorlatilag ettől látjuk színesnek a dolgokat, hogy mennyit nyel el és mennyit ver vissza egy adott tárgy.
És melyik hullamoson nyel el és melyik
hullamoson színnek látjuk. Igen.
Ez az egyik fontos, csak mert vannak tárgyak, amik fénybocsájtanak, tehát nem elnyelik, hanem olyan szint, amikor megtalálják. Tehát ez mind a kettő működik. De az is lehet, hogy az emberek nem is látnak pontosan ugyanaz a színeket. Tehát lehet, hogy te, ami azt mondod, hogy piros, az egy másik piros, mint amire én mondom, hogy piros. Ezt még senki nem bizonyította, hogy az pont ugyanaz a piros.
De tapasztalat azt mutatja, hogy például a keleti szőnyegszövők lényegesen több szint tudnak megkülönböztetni egymástól, mint mondjuk egy átlag európai. Ugye, mert itt azt mondjuk, hogy hét színű a szivárvány, de ők közbüső állapotokat is külön tudják érzékelni. Tehát ez megint az, hogy a finom érzékelés az erre is ki tud terjedni. Jó, hát mondjuk kivételes esetek vannak ugye a festőknél, legalábbis mondjuk a nagy festőknél persze, de az átlag ember, az ugye elmegy a hétszínű szivárványra, teszem a...
De ezt mi nem láttuk, amit ő láthatunk, hát Munkács?
A különbséget nem láttuk.
Különbséget nem tudjuk. Ő elmondja, hogy ez ebben a színformában ilyen. Mink azt én meglátjuk szinte. Hát akkor csak magának festem. Nem.
Hát akkor ha nem látjuk, hogy ötféle kéket festett, az egynek látjuk.
Csak nem tudja kifejezni. Az élet is különbség, mint ő fest. Hát azért világhívő művésző, vagy módvilág.
De ha megkérdezzük egymást, hogy az egyféle kék, vagy többféle kék látszik, azt mondja, hogy egyféle kék látszik. És közben más nézzel.
A szubjektív érzékelés az ebben nagyon keményen belejátszik, és a szubjektív érzékelés az pedig végeredményben a tapasztalati világunknak az eredménye. Tehát ha valaki ki tudja finomítani ezeket az érzékeléseket, például a színkülönbségeket, ezt meg is lehet bizonyos mértékig tanulni. Meg hát jó, persze családi örökség, meg egyéb ilyesmi hozzájárul, ez igaz. Tehát az érzékszerveknek a finomsága az hozzájárul, de ezt tanulni is lehet.
Hát meg azt is meg tudod tényleg mondani, hogy egy tavaszi múltat látsz, amiként, vagy egy őszi, és nem tudod megmondani, hogy miért látod azon, hogy őszi múlt. És látni. Vagy ugyanez, hogy meg tudod különböztetni, hogy fénykép a napellente, vagy napfelkelte.
De ezt egy sokáig jön, hogy a zenére is tudod elmondhatod. Tehát,
de nem tudod elmondani.
Hát miért? Van,
ami
kihallja az összes kis cintáját, minden egyébeket, a másik meg azt mondja, hogy miért bővített, és a szívfunkció.